Sok szeretettel köszöntelek benneteket, megváltunk Lága nevében. Hálás vagyok az Úrnak, hogy együtt lehetünk itt, és tanulmányozhatjuk, kutathatjuk az ő igéjét együttesen. A téma, amiről a mai délelőttön beszélni szeretnék, egy olyan téma, amiről sokáig úgy gondoltam, hogy hát ezzel igazán nem kell foglalkozni. Mindig arra gondoltam, hogy jobb, hogyha az igazságot kutatjuk, és szemléljük Jézust, a megváltónkat, és nem foglalkozunk a gonoszságnak az erőivel. De aztán azt láttam a Bibliában, és Ellen White-tól is majd szeretnék olvasni egy-két idézetet, hogy igenis kihangsúlyozzák azt, hogy foglalkoznunk kell a gonoszság hatalmával is, mert különben észre sem vesszük, hogy milyen hatása van az életünkre. És kezdtem rájönni arra az utóbbi időbe, hogy tulajdonképpen mi olyanok vagyunk, mint azok az emberek, akik egy hatalmas csata kellős közepén vannak, és ők nyugodtan alszanak a lövészárokban, és nem is tudják, hogy igazából egy hatalmas csata dúl körülöttük. És mi, különösen adventisták, hajlamosak vagyunk arra, hogy olyan közömbösek legyünk, és igazán ne vegyük észre, hogy mi az, ami körülöttünk történik. Nem fogjuk fel a mélységeit és valóságát ennek a harcnak. Pedig a Biblia nagyon sokat beszél erről a harcról. Szeretnék olvasni néhány Biblia verset bevezetésként, amiket jól ismerünk. Az egyik a Jelenések könyve 17. részében van, az első 5 verse. Tehát Jelenések könyve 17 rész első 5 verse, ahol azt mondja: és jöve egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár vala, és szól a velem, mondván nékem: jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhozatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes valak káromlásnak neveivel, aminek 7 feje és 10 szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesített vala arannyal és drágakövel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva: titok a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Sokszor tanulmányoztuk már ezt a részt, és most különösen csak egy részére szeretném felhívni a figyelmet, vagy egy részére szeretnék kitérni, amit a mai napon szemlélni fogunk, hogy ez a Babilon, ez a föld paráznáinak anyja, és ő parázna. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a Bibliában a mennyasszony az egyházat jelképezi, és az egyház Krisztusnak a mennyasszonya. A parázna asszony viszont Krisztusról eltért egyház. De itt nem csak arról van szó, hogy ahogy mondja a második versben, hogy vele paráználkodnak a föld királyai, hanem az asszony is paráználkodik valakivel. Tehát ő elhagyta Jézust, és valaki máshoz fordult. És azt fogjuk megnézni, hogy ki az, akihez fordult ez az asszony. És hogy ez milyen hatása van a mi életünkre. Tehát a témánk címe is az, hogy Babilon hatása a mi életünkre. És még azt látjuk az 5. versben, hogy ez az egészet a titokzatosság jellemzi. Az van írva a homlokára, hogy titok a nagy Babilon. Tehát Babilon titokzatos valamiért. Egy másik Biblia rész, ami ezzel foglalkozik, az a 2. Tessalonikai levél, a 2. rész. És most nem olvasnám fel az egészet, talán majd elolvashatjuk magunknak otthon, vagy később, az 1-től a 12 versekig. De majd a témánk során szeretnék kiemelni egy-két verset ebből a szakaszból. Tehát második Tessalonikai levél, bocsánat, 2. rész, 1-től 12-ig, és most néhány verset kiemelnék. Hetedik vers, ahol azt mondja: működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És még a 8. és 9. verset. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Tehát azt látjuk itten, a Jelenések könyvében is, hogy van egy hatalom, amelyikről így mondja, hogy a törvényszegésnek a titkos bűne, vagy a törvényszegés titka, vagy mondhatnánk úgyis, hogy az istentelenség titka. És ez az, ami működik, és ez egy titok. A Bibliában valójában két titkot találhatunk. Ez egyik a kegyességnek a titka, amely arról szól, hogy Isten hogyan váltja meg az embereket, és hogyan tesz minket az isteni természet részeseivé Jézuson keresztül. És van egy másik titok, a törvényszegésnek, vagy az istentelenségnek a titka. És a Biblia fontosnak tartja, hogy erről beszéljen. És ahogy meglátjuk majd Ellen White-tól, hogy azt mondja Ellen White, hogy szükséges, hogy mi is foglalkozzunk ezzel. És ez az, amit régen nem értettem, hogy szükséges ezzel foglalkoznunk. Nézzük meg, mit mond Ellen White. Szeretnék két idézetet olvasni tőle. Az egyik a 7. kötet kéziratokban van, a 63. oldalon, ahol azt mondja, hogy a mennyből kivetve Sátán felállította királyságát a földön, és azóta fáradhatatlanul próbálja az embereket eltéríteni az Istennel való szövetségtől. Ugyanazt az erőt használja, amit a mennyben használt, az elme hatalmát az elmén. Az emberek embertársai kísértőivé válnak. Sátán erős, megrontó érzelmei dédelgetik, amik mesteri, kényszerítő erővel hatnak. Ezen érzelmek befolyása alatt az emberek szövetségekben, szakszervezetekben és titkos társaságokban egyesülnek. Ezek munkálkodnak a világ vezető ügynökségeiben, amit Isten már nem sokáig fog eltűrni. Ellen White azt mondja, hogy Sátán minden erejét felhasználja, hogy az embereket eltérítse az Istenhez való hűségtől, Istenhez való szövetségtől. És még használja azt szót is, hogy titkos. Tehát, mint ahogy jártuk a Jelenések könyvében is, a Tesszalonikában is, hogy titok. Hogy titkos társaságok. Tehát, hogy Sátán titokban végzi ezt a munkáját. Ez azt jelenti, hogy nyíltan tesz valamit, de titokban más tesz. Amit látunk, az nem az, ami titokban folyik. A következő idézet még inkább bemutatja ezt. Ez a 139-es kézirat 1903-ból. Hát 1903-as évből a 139-es kézirat. Amint közeledünk az idők végéhez, mind nagyobb és nagyobb mértékben fognak megnyilvánulni a pogány erők. Pogány istenségek fogják gyakorolni hatalmukat, és bemutatni magukat a világ városai előtt, és ennek a tervnek beteljesedése már el is kezdődött. Megállnék egy pillanatra. Azt mondja a White-testvérnő, hogy pogány istenségek fogják gyakorolni a hatalmukat. Mit jelent ez? Néhány hónappal ezelőtt láttam egy előadást, vagy inkább egy párbeszédet, egy beszélgetést egy adventistával, aki valamikor sátánista volt. És elmondta, hogy amikor még a sátánisták egyházához tartozott, akkor Sátán papja elmesélte neki, hogy Sátán és angyalai tartottak egy gyűlés a 17. században. És akkor elhatározták, hogy módszert változtatnak a munkájukban. Míg addig az emberek tudták, hogy Isten létezik, sőt, tudták azt, hogy Sátán létezik, innentől kezdve el fogják hitetni az emberekkel, hogy Isten nem létezik, és behozzák az evolúció tanát, és ezzel együtt azt is el akarják hitetni, hogy Sátán sem létezik. És már jutottunk oda, hogy az emberek többsége, vagy az emberek jó része mondhatnánk, hogy nem hisz sem Istenben, sem Sátánban. És nem hiszünk a pogány istenségekben sem. Azt hiszük, hogy ez csak mese, mitológia. Régen az emberek tudták, hogy ez valóság. Amikor a görögök hittek azokban az istenekben, akikben ők hittek, vagy a rómaiak, vagy az egyiptomiak, vagy a babiloniak, ők azokat az isteneket valóságként fogadták el. És imádták őket. És ezek az istenek valójában Sátán és az ő hatalmasságai voltak. És aztán Sátán elérte azt, hogy már ne higgyünk ebben. De azt mondja itt Ellen White, hogy az utolsó napokban ismét gyakorolni fogják ezek a pogány istenségek az ő hatalmukat. Tehát ismét olyan megnyilvánulások lesznek, amik amik az embereket elhitetik, egy utolsó nagy csalásba viszik bele, és majd foglalkozunk ezzel az utolsó csalással kicsit később. És azt mondja tovább, az Úr Jézus különböző képekkel mutatta be Jánosnak azok gonosz jellemét és romboló befolyását, amiket Isten népe üldözőiként különböztet meg. Mindenkinek bölcsességre van szüksége, hogy kikutassa az istentelenség titkát, vagy ugye más fordításban törvényszegésnek a titkát, amely oly nagy szerepet játszik a föld történelmének befejezésében. Azt mondja itt Fáj testvérnő, hogy bölcsességre van szükségünk, hogy kikutassuk az istentelenség titkát. Ez azt jelenti, hogy foglalkoznunk kell vele. Miért? Miért kell foglalkoznunk vele? Azt mondja utána, Fáj testvérnő tovább, hogy azért kell foglalkoznunk vele, hogy szabadok maradjunk ezektől a gonoszságoktól. Ha nem tudjuk, hogy mi folyik körülöttünk, akkor nagyon könnyen lehetséges, hogy minket is befolyásolnak azok a dolgok, amik történnek ezen a földön. Mert úgy gondoljuk, hogy igazából semmi különös nem történik, és olyan kényelmesen el vagyunk. Éljük a mindennapi életünket, és nem is gondolunk arra, hogy Sátán milyen erővel munkálkodik ezen a földön. És ezért Isten felhívja a figyelmünket itt Ellen White-on keresztül, hogy kutassuk ki az istentelenség titkát, hogy nehogy becsapjon bennünket is. És aztán ismét azt mondja, hogy amint Isten bemutatja a világ vezető hatalmainak utálatos munkáját, akik titkos társaságokban és szövetségben szövetkeznek, nem tisztelve Isten törvényét, ez képessé kell, hogy tegye azon embereket, akik az igazság világosságával rendelkeznek, hogy szabadok maradjanak e gonoszságoktól. Tehát meg kell ismernünk, hogy Sátán valami titkot rejteget, amivel be akar csapni mindenkit, és be akar csapni minket is. Ahogy említettem, hogy két titok van. Az egyik a kegyességnek a titka, a másik az istentelenségnek a titka. És azt mondja itt White testvérnő, hogy a föld vezető hatalmai végzik ezt a titkos munkát. Ezt látok Jelenések könyvében is, hogy ott van Babilon, akinek a homlokára az néz, hogy titok, és a föld királyai mind össze vannak kapcsolódva vele, össze vannak szövetkezve vele, és vele paráználkodnak. És ez a hatalom munkálkodik mindenféle csatornán keresztül ezen a földön. Szeretnék mutatni nektek néhány képet, ami lehet, hogy eddig elkerült a figyelmünket, még ha láttuk is. Hogy megmutassam azt, hogy hogyan van a vezető hatalmakban jelen Sátán, és hogyan munkálkodik ő közöttük és ő általuk. Három képet szeretnék mutatni először a Egyesült Nemzetek Szervezetének a központjából, és a központja előtt vagy mellett lévő dolgokból. Először is itt láthatunk egy szobrot, ami az Egyesült Nemzetek Szervezetének az épülete mellett van, és ez egy ókori istenségnek a szobra, Atlasznak a szobra. Akiről azt mondják, hogy ő felállt Isten ellen, és Isten ezért száműzte. Valójában Atlasz ugyanaz, mint Lucifer. De Atlasszal most nem szeretnék sokat foglalkozni. Van egy másik istenség, egy ókori istenség, Prométheusz, akinek a szobra szintén ott van az Egyesült Nemzetek Szervezeténél. És ővel már egy kicsit őről szeretnék néhány dolgot mondani. Épp azért, mert Ellen White is azt mondja, hogy pogány istenségek fogják ismét hatalmukat gyakorolni. Miért rakják egy olyan helyre ezeket a szobrokat, ahol tulajdonképpen a világ békéért munkálkodnak? Hiszen az Egyesült Nemzetek Szervezetét azért hozták létre, hogy a világot a béke útján előre vigye. És végül az egész világ létrehozza a világbékét. Miért nem Istenről raknak oda valami jelenzőt? Miért Prométheuszt rakják oda? Valójában a világ vezető hatalmai, ahogy mondtam, hogy Babilonnal karöltve paráználkodnak, Jelenések könyve szerint. Ez azt jelenti, hogy nem Istenhez, nem Jézushoz hűek, hanem egy másik hatalomhoz hűek. és a hatalom nem más, mint Lucifer. És elhagyta tulajdonképpen Babilonnak a szívében maga a katolikus egyház van, hogy ezt jól tudjuk, és már évszázadokkal ezelőtt elhagyta az ő megváltóját, Jézust, és egy másik hatalommal szövetkezett, pont Jézusnak az ellenségével. És sokszor úgy gondoljuk, hogy ez egy elbukott keresztény egyház. És ezt valójában ők maguk terjesztik magukról, hogy mi egy elbukott egyház vagyunk, az ő ügynökeik terjesztik, aki majd aztán meg fogja magát reformálni. Elbuktunk, de egy reformációt viszünk véghez. Mi valójában az igazság teljesen más. Nem egy elbukott egyház, hanem egy pogánnyá vált egyház, ami bizonyos keresztény elemeket tartalmaz. És az egész világot a pogányságával itatja át. Itatta át, és itatja ma is át. És ennek a pogányságnak nagyon sok oldala van. Egy része a vallás, egy hamis vallás. De ebben a pogányságban beletartozik a filmipartól kezdve, a zenéig, amit hallgatunk, amit olvasunk, amit látunk, a hirdetések, minden része ennek a pogányságnak. És minden azon munkálkodik, hogy minket egy bizonyos cél felé vigyen. Hogy végül, amikor Sátán felállítja az uralmát ezen a földön, akkor mi már ne álljunk ellen, hanem legyünk részei annak. Van egy Helena Blavatsky nevű asszony, aki sátánista volt, most már meghalt, és írt egy könyvet, aminek a címe a Titkos Tan. És ez a könyv egy olyan könyv, többek között egy olyan könyv, amit a világ politikai vezetői olvasnak, és nekik az olyan, mint egy biblia. Tehát szinte bibliaként használják. És ebből szeretnék olvasni egy-két dolgot Prométheuszról, hogy mit ír. Azt mondja itten, ebben a könyvben, Prométheusz tüzének allegóriája egy másik változata a büszke Lucifer lázadásának, aki lezuhant a mélységbe, vagy egyszerűen csak a földünkre, hogy úgy éljen, mint ember. Tehát látjuk, hogy Prométheusz nem más, mint Lucifer, aki lejött erre a földre, és lehozta a tüzet, a tudást az embernek, az ismeretet. És a következő bekezdés még érdekesebb. Azt mondja, ezt mutatja Prométheusz allegóriája, aki ellopja az isteni tüzet, hogy lehetővé váljon az emberek számára a lelki fejlődés útjának tudatos folytatása, ami által a legtökéletesebb állatok a Földön istenné alakulnak át, és így képessé válnak arra, hogy a mennyei királyságot erőszakkal elfoglalják. Tehát azt mondja, itt kapcsolódik az evolúcióhoz, azt mondja, hogy a legfejlettebb állatok, tehát minket a legfejlettebb állatoknak tekintenek, akik valahonnan elindultunk, fejlődtünk, és végül istenekké válunk. És ezek az istenek majd aztán meg fogják támadni a mennyet, és elfoglalják. Lucifer vezetése alatt. És ez titokban hirdetik ezeket a dolgokat. Tehát a világnak azt mondják, hogy mi Istent imádjuk. És ez istentelenség titka, hogy nyíltan Istent imádóinak vallják magukat, míg a háttérben pont Isten ellenségét követik. És őt imádják. És sokszor a mi életünkbe is bekerülhetnek elemek ezekből az imádatokból, tehát Lucifer imádásából. Épp azért, mert nem is tudjuk, hogy mi áll a háttérben. Nem tudjuk azt, hogy a háttérben mindenek Lucifer áll, hanem sok mindent ártatlannak gondolunk. Ami valójában nem ártatlan. Még egy kép az ENSZ épületéből, ez már bentről. Ez a meditációs terem képe, közepén egy oltárral. És valójában a különböző országok képviselői ebbe a terepbe járnak, hogy Lucifert imádják, és ott meditálnak. És az oltár Lucifernek az oltára.
Ez az ENSZ székházában van?
ENSZ székházában van, igen. Tehát a világ vezetői Luciferhez fordulnak, őhozzá imádkoznak. Na most nézzük meg a kereszténységet. Hogy mondtam, hogy igazából nem is kereszténység ez, hanem pogányság. Bizonyára láttuk már ezt a képet, ami az ember teremtését mutatja. Leonardo da Vinci festette, és Vatikánban található. Bocsánat, Michelangelo feste. Igen.
Majd utána meg lehet.
Meg lehet, igen. Majd ki is nagyítom egy-két részét.
De és a kamera látja.
Igen, és majd meg fogjuk látni, hogy ebből a képből egy nagyon fontos tanítást szűrhetünk le, ami az igazság szempontjából nekünk nagyon fontos. Itt azt látjuk, hogy Isten megteremti az embert. És úgy teremti meg, hogy összeér a kettőjük újja. Ha megfigyeljük a képet, akkor Isten benne van egy emberi agy formában. Ez tulajdonképpen egy ember agya, félbevágva. És nem egyedül van, hanem vannak körülötte különböző személyek, és Isten maga átölel egy asszonyt. Egy vöröshajú asszonyt. Ezt utólag meg lehet nézni, majd közelebbről is. Mit jelent ez valójában? Még annyit tennék hozzá, hogy a húsvéti misében, minden évben, a mise legvégén elénekelnek egy éneket, ahol Vatikánnak a főkántora a következő szavakkal fejezi be az énekét. Latinul énekelnek, én most magyarul olvasom a fordítást. Lucifer lángja megtalálja az emberiséget. Azt mondom, ó Lucifer, akit sohasem győznek le, Krisztus a te fiad, aki visszajött a pokolból, békés fényét árasztotta, és él, és vég nélkül uralkodik. Tehát a húsvéti mise végén azt énekik, hogy Lucifer az, akit sosem fognak legyőzni, és Krisztus az ő fia. Hát valójában Lucifert imádják. Titokban, de ennek vannak nyílt jelzései is. Működik a törvényszegés, hogy istentelenség titkos bűne. Titkos bűn az, hogy valójában nem Istent követjük, hanem Lucifert. Nézzünk meg még két dolgot erről a képről. Az egyik, hogy az asszony, amit már említettem. Mit gondoltok, kicsoda az asszony? A különböző népek különböző néven nevezték, felsorolnék néhány nevet. Egyiptomban Ízisz. Aztán Vénusz, Astarte, Istár, Asera, Astarót, Diana, Héra, Aténa, Káli, Szófia, Sekina. Ezek a nevei vannak ennek az asszonynak. Lehet, hogy az utolsó szóra megálltatok, hogy Sekina. A téma után beszéltünk esetleg róla, most nem szeretném, hogy elvinni a témát erre a vonalra. De ezeken a neveken imádták ezt az asszonyt, egy istennőt. És 1 Korintus 11.7-ben olvassuk azt, hogy az asszony a férfinak a dicsősége. 1 Korintus 11.7-ben. Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége. De az asszony a férfiú dicsősége. De azt látjuk, hogy a férfi dicsősége az asszony. És tudjuk, hogy Istennek van egy dicsősége, amit nekünk is oda akar adni. De Sátán ezt a dicsőséget is meghamisítja. És Sátán azt mondja, hogy Isten dicsőségeben valójában egy asszony, aki Istennek a felesége. És azért látjuk ezen a képen is, hogy Isten átöleli ezt a vöröshajú asszonyt, és úgy teremt. De van még egy érdekes kép, ami még lényegesebb a mi szemszögükből, még lényeges mozzanat ezen a képen, az pedig, hogy hogyan teremt Isten. Látjuk, hogy tehát Isten újja összeér Ádám újjával. Még mielőtt tovább mennék, mutatnék egy képet egy filmből, ami a Földön kívüliekben való hit úttörő filmje volt, E.T. a Földön kívüli. Ugyanaz a kép, látjuk, hogy a Földön kívülinek az újja összeér az ember ujjával, a gyerek ujjával, és egy fény van ott, amikor összeér az ujjuk. Mit jelent ez? A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy belelehelte az élet leheletét.
Nem az
ujját. Igen. Mózes első könyve 2 rész 7 versében. Ismerjük, hogy nem olvasom most, mert Isten belelehelte az élet leheletét. Viszont a másik vers, János Evangélium 20 rész 22. verse, szintén a leheletről beszél, János Evangélium 20 rész 22. vers. Ahol azt mondja, hogy és mikor ezt mondta, rájuk lehelle, Jézusról van szó, Jézus rájuk lehelle, és mondanékik, vegyetek szent lelket. Tehát Isten valamit akar nekünk adni az ő lehelete által. Ezzel szemben Lucifer is akar adni valamit az embernek, de ő nem a lehelete által akarja adni, hanem az érintésével. És a kettő között nagy a különbség. Nézzünk meg egy-két bibliaverset az érintésről. Zsoltárok 8 rész 4. vers. Zsoltárok 8 rész 4. vers. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Hát azt mondja itten, hogy a teremtés az Isten ujjainak a munkája. Nézzünk meg egy másik verset, a Lukács Evangélium 11 rész 20. versét. Tehát Lukács 11:20. Ha pedig Isten ujjával üzem ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Még olvashatnénk más verseket is, elég sok van a Bibliában. Ebből azt látjuk, hogy az új a hatalomnak a jelképe tulajdonképpen a Bibliában. Tehát a hatalmat jelképezi. A teremtés ugye egy hatalmas munka. Isten hatalma nyilvánul meg a teremtésben. Ördögök kiűzésében szintén Isten hatalma nyilvánul meg. És Sátán azért mutatja ezt, azért van a képen, a teremtés képén is az újak érintkezése, és itt ebben a filmben is, és aztán utána nagyon sok minden más mozzanatban. És még egy képet szeretnék mutatni ebből az IT-a Földön kívüli filmből. A film végén megérinti a homlokát a fiúnak az ujjával. És azt mondja, hogy most világosságot adtam neked. Amikor Isten lehel, akkor az ő lelkét adja, ami azt jelenti, hogy az ő jellemét adja nekünk. Az ő tulajdonságait, a lélek gyümölcseit. Amikor Sátán megérint, ő hatalmat ad csak. És Sátán mindig is ezt akarta, hogy hatalmat adjon az embernek. És azt akarja, hogy mi a hatalom után vágyjunk. Isten hatalma után vágyjunk. De ne Isten jelleme után. És az utolsó napokban különösen azon fog munkálkodni, az egész emberiség elfogadja azt, hogy ő hatalmat tud adni nekünk. Hogy ő meg tudja nekünk adni az örök életet. Ma már vannak olyan újságcikkek, ha rákerestek az interneten, megtaláljátok, hogy 2045-re elérjük a halhatatlanságot. Tehát most már halhatatlanságot ígérnek. Új tulajdonságokra teszünk szert. Részben a technika segítségével, amiket beleépítenek a szervezetünkben, részben genetikai módosítások által. Tehát Sátán ígér egy fejlődés, egy hatalmat, hogy istenekké válunk. És ezért hozta be az evolúció tanát. Mert valahonnan jövünk, elindultunk az egysejtből, vagy igazából a sziklából, végül felfejlődtünk emberekké, és ez az út nem áll meg, hanem a végén istenekké válunk. De Isten jelleme nélkül. Isten hatalmával, Isten képességeivel, de Isten jelleme nélkül. Én szeretnék most felolvasni nektek néhány idézetet, néhány bekezdés David Claytonnak egy könyvéből. Ez még nincs meg magyarul, de hamarosan meg lesz. Ami az Istenséggel foglalkozik. Ami nagyon találóan érinti ezt a kérdést. Az Istenség alapköve. Istennek a szeretet az a tulajdonsága, amit az írás legtöbbször hangsúlyoz. Az ő önzetlen szeretet jelleme. János írja, hogy Isten a szeretet. Nem, hogy Isten rendelkezik a szeretettel, hanem ő maga a szeretet. Ez az ő személyazonossága, természete, jelleme. Jézus a következő kijelentéssel mutatott rá erre. Senki sem jó, csak egy az Isten. Amikor Mózes arra kérte Istent, hogy mutassa meg neki dicsőségét, az Úr elvonult előtte, de ahelyett, hogy bámulatos hatalmát mutatta volna meg neki, bámulatos jellemét hirdette Mózesnek, amely szeretettel és irgalommal, igazságossággal és igazsággal teljes. Ezek az esetek bemutatják, hogy az igaz Isten valódi azonosítójele nem hatalmának mértéke, hanem jellemének tisztasága és szentsége. Sokan hiszik azt, hogy az Istenség főjelzője a teljes mértékű hatalom. Azonban ez nem igaz. Az Istenséget legjobban a tökéletesen szerető szent jellem jellemzi. Ezért tudta Jézus oly egyszerűen mondani Fülöpnek, aki engem látott, látta az atyát. Egyértelmű, hogy nem az atya látható dicsőségére utal, mert azt egy ember sem láthatja úgy, hogy éljen. Sátán elég nagy hatalommal rendelkezik, és el akarja hitetni az emberekkel, hogy ez a hatalom őt Istenné teszi. De még ha halottakat tudna támasztani, és életet teremteni, az sem tenné őt Istenné. Isten jó, és ő a szeretet. Sátán sohasem lesz az. Ezért, amikor Isten keresztény férfiakon és nőkön keresztül megpróbálja magát bemutatni a világnak, nem azt tartja a legfontosabbnak, hogy olyan természetfölötti ajándékokat és képességeket adjon nekik, melyek által hatalmával lenyűgözi a világot. Ezeket az ajándékokat Sátán meg tudja hamisítani, és meg is hamisítja. Azonban van egy dolog, amit Sátán nem tud utánozni, és ez Isten szeretete. Ezért tudta Jézus egyértelműen kijelenteni. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Sátán az utolsó napokban elváltoztatja magát világosság angyalává. Ami azt jelenti, hogy az Istenségből sok mindent felajánl nekünk. És el akarja hitetni nekünk, hogy ha a hatalmát megkapjuk Istennek, és bizonyos jellemzőit Istennek, akkor már jó úton járunk. De pont a szíve hiányzik az egésznek. Ami Istennek a jelleme. Tehát ha Sátán még képes lenne életet adni, akkor se válna Istenné, mert Istenség igazi jellemzője az ő jelleme, hogy ő milyen. És ehhez kapcsolódóan, talán egy kicsit felvezetésként is arra, amiről majd János fog beszélni. Ezek a dolgok, amiket ártatlannak látunk. Sokszor ártatlannak látunk. Mert titokban működnek ezek a hatalmak. És valójában az előtérben úgy gondoljuk, hogy nem is Sátán áll ez mögött, hanem emberek állnak mögött, akik bizonyos dolgokat létrehoznak. Miközben Sátán áll mögött, ezért ezen ártatlannak látó dolgok által Sátán szabad csatornát nyer a mi életünkbe. És amikor olyan dolgokkal foglalkozunk, amikor úgy gondoljuk, hogy semmi káros hatása nincsen, megnézünk egy olyan filmet, amiről úgy gondoljuk, hogy hát ebben semmi rossz nincsen, akkor nagyon sokszor Sátán megtalált egy csatornát, ami keresztül az életünkbe beléphet. Vagy elolvasunk egy cikket, vagy nézünk bizonyos képeket, vagy gondolkodunk bizonyos dolgokról. És úgy gondoljuk, hogy hát ez nem olyan veszélyes, bármikor meg tudok szabadulni ettől. Nem így van. Sátán az életünkbe lép, és aztán nem enged el bennünket. És hallottam olyanoktól, akik több helyről is, akik démontól megszállott emberekkel találkoztak, és aztán kiűzték a démont azokból az emberekből, hogy a gonosz hatalom nem akarja olyan könnyen visszaadni azt az embert. Ő már uralja, és nem akarja visszaadni. És Sátán minket is uralni akar, és nem akar kiengedni a kezéből. És ha bizonyos dolgokat az életünkbe eltűrünk, és azt gondoljuk, hogy majd könnyedén megszabadulunk azoktól, akkor amikor esetleg elkerülünk ahhoz a ponthoz, hogy szabadulni kéne attól, a rossz szokástól akár, vagy egy bűntől, mert bűnök által szintén Sátán befolyásolja az életünkben, akkor meglátjuk, hogy nem is lesz olyan könnyű. És pont amikor Sátán a végső nagy csalását hozza, ezért teszi ezt, hogy látszólag általán dolgok által az emberek életét megragadja, hogy amikor a végső csalását hozza, akkor már ne legyen az embereknek erejük arra, hogy ellenálljanak neki. És az emberek meg fognak hódolni Sátánnak. Amikor Jézusként megjelenik, akkor az emberek le fognak borulni és imádni őt. Mert már előtte elvette az megkülönböztető képességet az emberek szeme elől, hogy ne lássák meg a különbséget a jó és a rossz között. A Római Levél 13. részével szeretném befejezni, és ez egy nagyon fontos szakasz, ami érdemes gondolkodnunk. Tehát Római Levél 13. rész, 10-től 14 versig. Róma 13 rész 10-től 14-ig. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. A témánk elején arról volt szó, hogy Sátán titokban munkálkodik, különböző hatalmak által ezen a földön. És észre sem vesszük, hogy a mi életünkben is befolyás nyer. És elalszunk. Ézsaiás 61 részében azt mondja, hogy keljünk föl, mert alszunk. És itt is azt mondja, hogy ideje, hogy fölébredjünk az álomból, mert az éjszaka már elmúlt. És felsük el azért a sötétségnek cselekedeteit. Tehát amíg a sötétségben vagyunk, addig a sötétség cselekedeteit cselekedjük. Anélkül, hogy tudatában lennénk ennek. Vannak bűnök, amiket elkövetünk, és azt tudjuk, hogy bűn, amit elkövettünk. De sokszor vannak kis dolgok, amik fel se tűnnek. És nem veszük észre, hogy azáltal is megkötöz bennünket az ellenség. És ezért egy határozott döntést kell hoznunk, hogy elszakadok a sötétségtől, és átadom magamat az Úrnak, a világosságnak. És a 10. versben azt mondja, mielőtt erről beszél, hogy ébredjünk föl, hogy a szeretet nem illeti gonoszul a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Tehát pontosan ez különbözheti meg Istent a gonoszságtól. Ez az egyik nagy különbség. Hogy a gonoszság is nagyon sok tulajdonságát bemutatja Istennek. De az isteni szeretet hiányzik belőle. Az a szeretet, ami kész lenne az életét adni a másikért, hogy megmentse a másikat. Hogy segítsen a másikon. És hogyha hiányzik belőlünk ez a szeretet, és hogy a saját életemet vizsgáltam az elmúlt időben, azt láttam, hogy nem érzek akkora terhet más lelk megmentése érdekében, amekkora hát Isten szeretné, hogy érezzek. Vagy nem érzem annyira a veszélyét sem a gonoszságnak, még a saját életemben sem, mint amekkora valós veszélye van annak. Egyszerűen azért, mert az ellenség közömbösített minket. És amíg ebben az állapotban vagyunk, addig nem tudjuk Jézus sem felöltözni. Azt mondja a 14 vers, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. És azzal szól kezd, hogy hanem. Ez azt jelenti, hogy ellentétben azzal, ahogy eddig éltetek, most öltözzétek fel Jézust. És nagyon sokszor talán kértük Jézus, hogy jöjjön be az életünkben. És lehet, hogy mégsem jött be úgy, ahogy szerettük volna. És lehet, hogy ennek azon egyszerű oka van, hogy még ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz a sötétség cselekedeteiből, a sötétség dolgaiból. De az apostol felhív bennünket, hogy döntsünk, hogy mostantól kezdve elhatároljuk magunkat attól. És az Úrnak adjuk magunkat teljesen. És az Úr adja meg, hogy meg tudjuk hozni azt a döntést, hogy teljesen elszakadjunk mindentől, ami a gonosznak bármilyen befolyásával bírhat az életünkben. Ami bármilyen módon akadályozza azt, hogy az Úr bemutassa magát általunk ezen a földön. És hogy az Úr valóban birtokba bírjon bennünket teljesen. És az emberek meglássák őt rajtunk keresztül. Az ő kegyelme által segítsen ebben. Amen. Amen.